Charles Dickens, az a takarós német játék, a karácsonyfa. Ma este láttam egy vidám gyerekhadat, amint a ma takarós német játék a karácsonyfa köré telepedett. A fát a nagy kerek asztal közepébe ültették, s kimagaslott minden és mindenki közül. Kis kúp alakú viaszgyertyák sokasága világolt rajta, s még sokfajta fényes tájtól csillogott-villogott. Voltak ott rózsa arcú babát, a zöld ágok mögé bújva, és igazi órák, mozgó mutatókkal, az ágak bogak mögött. Voltak ott polírozott asztalok, székek, ágyak, suglótok, egy hétre fölhúzható órák, és a házi bútorzat ezer más alkalmatossága. Mind gyönyörűen megcsinálva, Wolverhamptonban készültek, ólomból. És az ágak közé bújva, mintha valami tündérháztartás kellékeit rendeznék be, vidám, széles arcú kis emberkék fügtek, akiknek külseje sokkal megnyerőbb volt, mint sok emberi. Nem csoda, hisz a fejüket levetted, tele voltak bombonnal. Voltak ott hegedűk és dobok, tamburinok, varródobozok és festékes dobozok, cukorkás dobozok és kaleidoszkópok, egyáltalán dobozok száz alakban. Bizsuk és zsuzsuk nagyobbacska lányoknak, melyek sokkal jobban csillogtak, mint bármely felnőtt hölgy aranya vagy ékszere. Voltak kosarak és tűpárnák minden elképzelhető eszközből és fortéllyal megcsinálva. És fegyverek, kardok és lobogók is, és boszorkák papírmasék fodraiba bűvölve. Nyilván azért, hogy jövendőjenek. S voltak ott pörgentyűk, búgócsigák, tűpárnák, itatósok, repülősós üvegcsék és kártyák, illatszertartó fiolák, valódi gyümölcsök, melyek műanyag levelekből világítottak, műalmák, körték, diók tele meglepetéssel, amit egy bájos leány fülem hallatára ezt mondta Kebel barátjának. Ó, itt minden van, és még annál is több.
Kányádi Sándor, Isten háta mögött. Üres az istállós, a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, mindenüvvé nem világíthat. Megértjük, persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis, nézz, Uram, a hátad mögé is, ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak.
Kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár, van zsákodba minden jó, piros alma mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó.
Szabó T. Anna, az ünnep azé, aki várja. Aki magot szór ablakába, és gyertya vár az asztalán. A várók nem várnak hiába. Egy angyal kopogott talán? Szárnysógás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyal, ha térül, fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák, hallod? Egy koppanás, és leteszik. Fényben úszik az üvegajtód, s megint sóhogás. Mi ez itt? Zöld angyaltól egy kis fenyőág, karácsonyszagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár.
Jászai Horváth Elemér, éjféli mise. Karácsony éjjelén hófőtte vidéken, ezer csillag gyertya gyuladoz az égen. Boldog békesség száll emberek szívére, ballagnak a népek éjféli misére. Falusi kis templom szent karácsony éjjel kivilágosodik tiszta égi fénnyel. Szegényt és gazdagot tárt kapu fogadja, harang ezüst hangja hívja, hívogatja. Fekete ünneplőt ölt a falu népe, fehér hóban megy az Úr Jézus elébe. Gyermeteg áhítat egyszerű szívökben, istenes ámulat tágra nyílt szemökben. Falusi templomban fölzendül az ének, az égi szeretet élő istenének, aki megszületett menny dicsőségére, földön embereknek szent békességére. Csodaváró hittel fújja sok száz torok, akár Betlehemben a csodapásztorok, kik angyal szavára útnak indulának, a kis Jézus előtt térdökre hullának. Mit tudják azt fényes márvány templomokban, micsoda hit lakott szegény pásztorokban, mit tudják nagyváros villanyfényes éjjén, mély lánggyúl kis falvak éjféli miséjén.
O Henry, a három királyok ajándéka. $1.87, és ebből is 60 cent csupa penniben. Ez minden vagyona. Della egy meg két penninként rakosgott a félre. Ha belépett egy boltba, már rettegett tőle a fűszeres, a zöldséges, meg a mészáros. Neki meg égett az arca szégyenében. Érezte, hogy a boltosok magukban fukarnak tartják a filléres alkudozásai miatt. Della háromszor is megszámolta a pénzt. $1.87. És holnap karácsony. Nincs mit tenni, törődött bele a nyomorúságos helyzetbe, nem marad más, mint hogy jól kibőgje magát a kopott díványon. Hát bőgött. S mindez azt a tanulságot sugallja, hogy az élet csupa zokogás, szipogás és mosolygás. De leginkább zokogás. Nos, amíg a házi fiú asszony a zokogásból szipogásba szelídül, nézzünk körül az otthonában. Bútorozott szoba, heti bére $8. Koldustanyának éppen nem mondható, bár a koldusokat nyilvántartó hivatal nem igen teketóriázna ezzel a minősítéssel. Lent a lépcsőházban van ugyan egy levélszekrény, de nem fér bele a levél. Egy villanycsengő is van, de abból immár egyetlen hang sem szól. A bejárati névtáblán a következő olvasható. Mr. James Dillingham Young. Az elengás Dillingham név abból a boldog időből maradt a táblácskán, amikor viselőjének még heti $30 volt a fizetése. Ma, amikor már csak $20 keres, a névtábla betűjén is, tudván a dolgokat, egyetlen homályos D betűvé zsugorodtak. Ennek ellenére a Mr. James Dillingham Young hazaér és belép a lakásba, Mrs. James Dillingham Young, a felesége, azaz Della, egyszerűen csak Jimnek szólítja és a nyakába ugrik. S ez a lényeg. Della, miután jól kibőgte magát, fogta a púderpamacsot, és eltüntette arcáról a sírás nyomait. Odalépett az ablakhoz. Nézte a szürke udvaron sétáló szürke macskát, amint a szemközti szürke fal mellett lépked. Holnap karácsony, és neki össze-vissza $1.87 van, pedig hónapok óta félre lak minden pennét, csak hát heti $20 ennyi marad. $1.87. Ebből kellene Jimnek ajándékot venni. Az ő Jimjének. Ó, pedig hányszor ábrándozott órákig boldogan arról, hogy valami különleges, finom és méltó meglepetés szerezzen imádott Jimjének. Az olvasó talán már látott $8 szobában álló tükröt. Nos, ebben a szobában is volt egy ilyen tükör, a szoba két ablaka között. A nagyon sovány, fürge ember nézegeti magát az efféle tükörben, bizony ügyesnek kell lennie, hogy a csíkokból megjelenő tükörképből valamennyire pontos képet alkothasson külsejéről. Mint hogy azonban Della karcsú volt, hamar megtanulta, hogyan kell benne néznie magát. Hirtelen ellépett az ablaktól, oda perdült a tükör elé. Szeme ugyan ragyogott, de az arca 20 másodperc alatt teljesen elszíntelenedett. Villámgyors mozdulatokkal kibontotta haját a tükör előtt, és egészen leengedte. James Dillingham Youngnak összesen két vagyontárgyuk volt. Roppant büszkék voltak rájuk mind a ketten. Az egyik Jim aranyórája, amely még az apjától maradt rá. Ő meg az ő apjától örökölte. A másik Della haja. A Sába királynőjének történetesen a szellőztető aknával szemben volna a lakosztálya, hol biztos, hogy Della minden hajmosás után az ablakon lógatná ki a haját, csak is azért, hogy lepipálja ő felsége összes ékszereit. S a Salamon király lenne náluk a házmester, s kincsei az alaksorban lennének felhalmozva, Jim valahányszor elmenne mellette mindig megnézni az óráját, csak is azért, hogy az öreg a szakállát tépje irítségében. Della tehát állt a tükör előtt. A csillogó hullámzó gesztenye szín hajzuhatak térte aláért, s mint valami palást betakarta az egész alakját. Aztán gyors, ideges mozdulatokkal újra feltűzte fürtjeit. Keze közben tétován megállt egy percre, szeméből néhány könycsepp hullott a kopott piros szőnyegre. Magára kapta elnyűlt barna kabátkáját, feltette régi barna kalapját, s még mindig csillogó szemmel kiröppent az ajtón, futott le a lépcsőn ki az utcára. Meg sem állt Madame Sofroni cégtáblájáig, amelyen ez állt. Vendéghaj, nagy választékban. Felrobogott az emeletre. Pihegve megtorpant a bejárat előtt, hogy összeszedje az erejét. A Madame magas, sápat, hideg asszonyság volt, külsője rácáfolt szép nevére. Megveszi a hajamat? Kérdezte Della izgatottan. Attól függ, mondta az asszony. Vegye csak le a kalapját, hadd látom milyen. Della vállán leomlott a barna hajzuhatag. Jól van, $20, mondta az asszonyság, miután szakértő mozdulatokkal megemelgette a lány haját. Gyorsan adja ide a pénzt, felelte Della. Rózsaszín szárnyakon repült a következő két óra. Ó, bocsánat, ez súta hasonlatért. Della az összes áruházat, üzletet végigjárhatta, ajándékot keresve Jimnek. Végre megtalálta. Mintha egyenesen Jim számára készült volna csak is neki és senki másnak. Átkutatott minden áruházat, de ehhez hasonlót egyikben sem talált. Egy platina óralánc volt. Mintázata nemesen egyszerű, értékét csupán az anyaga hirdette, s nem holmi cikornyás minta. Bár ilyen egyszerű volna minden, ami jó, sóhajtott Della. A lánc valóban méltó volt az órához. Mihely Della meglátta, rögtön tudta, hogy ezt Jimnek kell viselni. Olyan volt, mint maga a férje. Szerénységgel párosult nemesség. 21 dollárt kértek érte, és Della a maradék 87 centtel a zsebében sietett haza. Ezzel az óralánccal Jim most már bármilyen elegáns társaságban megnézheti, mennyi az idő. A gyönyörű zsebórára ugyanis ez ideig csak lopva pillantatott, mert az lánc helyett csupán egy ócska bőrszíjon lúgott. Az a térve Della mámoros örömén azért mégiscsak felül kerekedett kissé az óvatos józan megfontolás. Előkapta a sütővasat, meggyújtotta a gázt, és sürögve hozzálátott, hogy némileg helyrehozza a szerelem s a nagy lelkűség okozta károkat. És az ilyesmi, kedves barátaim, mindig roppan nehéz feladat, mondhatni mammut vállalkozás. Egy jó fél óra múlva Della fején apró, tömött fürtöcskék göndörödtek. Olyan volt, mint egy huncut iskolás fiú. Della hosszan, kritikus, gondos szemmel fürkészett tükörképét. Ha Jim mentem meg nem öl, ahogy meglát, akkor biztosan azt fogja mondani, hogy olyan vagyok, mint egy Coney Islandi kúristalány. De hát mit tehettem? Mihez kezdtem volna 1,87 dollárral? 7 órára Della elkészült a kávéval, s a kája szélére készítette a serpenyőt a sütnivaló borjú szeletekhez. Jim mindig pontosan járt haza. Della markában az óraláncot szorongatva az asszal sarkán ült, az ajtó mellett, melyen Jim minden este belép. Egyszerre csak meghallotta lépteit a lépcsőházból, lent az első emeletről, s hirtelen elsápadt. Della gyakran fohászkodott egyszerű mindennapi dolgokért. Most azt suttogta magában. Édes Istenem, add, hogy Jim így is szépnek találjon. Kinyílt az ajtó, és belépett rajta Jim. Sovány, magas, öregesen komoly arcú fiú. Szegény, 22 éves volt, és már családfenntartó. Új felöltőre is szüksége lett volna, jó ideje már, s kesztyűje se volt. Jim megállt az ajtónál mozdulatlanul, mint egy vizsla, mikor fürjet szimatol. Tekintetét Dellára szegezte, de az asszonyka nem tudott kiolvasni belőle semmit. És ettől megrettent. Pillantásában nem volt harag, sem rosszallás, sem iszonyat vagy meglepődés, sem semmiféle más érzés, melyre Della felkészült. Furcsa, kifejezéstelen arccal bámult az asszonykára. Della felugrott az asszaltól, és elébe állt. Jim, drágám, ne nézzél rám, levágtam a hajamat, eladtam. Nem akartam, hogy az ajándékod nélkül múljon el felettünk a karácsony. A hajam majd kinő, ugye nem haragszol. Az én hajam nagyon gyorsan nő, tudod? Szólalj már meg, Jim, kérlek, mondd, hogy boldog karácsonyt, és örüljünk egymásnak. Ó, ha tudnád, milyen gyönyörű ajándékot kapsz tőlem. Levágtad a hajad? Kérdezte Jim, mintha minden erőfeszítése ellenére képtelen volna megérteni a nyilvánvalóan puszta tényt. Igen, igen. Levágtam és eladtam. Kész. Így már nem tetszem neked? Pedig így is én vagyok az. A hajam nélkül is ugyanaz, aki voltam, vagy nem? Azt mondod, nincs meg a hajad? Kérdezte újra Jim szinte bárgyú arccal. Hát aztán, válaszolt Della, mondom, hogy eladtam. Volt, nincs vége, majd kinő. Hagyjuk abba, Jim, karácsony este van. Légy már egy kicsit kedves, hiszen miattad tettem. Nem érdekel, folytatta hirtelen elkomorult szelítséggel. Akár szálanként számogathatják a hajamat, nem tudják meg belőle, hogy mennyire szeretlek. Na, süthetem a húst. Jim hirtelen magához tért révületéből. Felkapta Dellát, szorosan magához ölelte is. De mi most pár másodpercre tapintatosan fordítsuk el a tekintetünket, és bámészkodjunk el valami jelentéktelen tárgyon. Heti 8 dollár, vagy évi 1 millió, hát nem mindegy. Egy matematikus bizonyára épp oly helytelen választ adna a kérdésre, mint bármely más józan ember. A 3 nap keleti bölcs értékes ajándékokat vitt a majászóba, de ilyen kincsük, mint az övé nem lehetett. A továbbiakban majd fény derül e homályos célzásra. Jim ölelte az asszonyt, simogatta makrancos göndör fürtjeit, majd hirtelen kihúzott a zsebéből egy kis csomagot, és az asztalra tette. Hát, Ez meg az én ajándékom neked. Félre ne érts, Della. Idd el, nincs az az olló, borotva, és a semmilyen sampon a világon, amitől én kevésbé szeretnélek téged. De bonts ki ezt, és tüstén megérted majd, mi ütött belém az imént. A hófehér asszony ujjak fürgén lebontották a csomagocska kötelékeit. Della felsikoltott örömében, de egy pillanat múlva, igazi női szeszélyességgel, szinte hisztérikusan váltva, már sírt is. Keservesen zokogott, egészen rászkódott, úgyhogy Jimnek minden tudását és szeretetét össze kellett szednie, hogy megvigasztalja. A csomagban ugyanis a fésűk voltak. Akárhonnan nézte, az volt az. A fésűk készlet, melyet már régóta áhítozva nézegetett egy Broadway-i üzlet kirakadában. De micsoda fésűk? Tiszta, teknőc csontból valók, széleik égkővel kirakva, s a színük pont olyan, mely az ő hajdani szép hajához illett volna. Tudta, sokba kerülnek, s igazán csak játszogatott a gondolattal, majd elepett értük, pedig tisztában volt vele, semmi remény, hogy ez a készlet valaha is az övé legyen. És most íme itt van az övé. Csak a haja, az áhított ékességnél is gyönyörűbb haja. Az nincs már. Della magához szorította a fésüket, és könyben úszó szemekkel végre meg mégis férjére nézett. Az én hajam nagyon gyorsan nő ám, ismételte. Aztán, mint egy megperzselődött kölyök macska, hirtelen fölugrott. Jaj, kiáltott fel, mert eszébe jutott, hogy ő még nem is adta át az ajándékát. Tenyeréből tálcácskát formálva, mohó várakozással nyújtotta Jim felé a platina óraláncot. A tompa fényű nemes érc most ragyogott el a felfűtött szenvedélyétől. Tetszik, a tiéd, bejártam érte az egész várost. Most aztán annyiszor nézed meg, hogy hány óra, amennyiszer csak. Te, Jim, add csak ide az órádat, lássuk, milyen rajta. De Jim ehelyett ledölt a heverőre kezeit, a tarkója alá tolta, és csak mosolygott. Della, drágám, szólalt meg tompán. Mi lenne, ha most rögtön eldugnánk ezeket az ajándékokat? Olyan szépek, hogy kár volna őket nyomban használni. De az órád, Jim, hát nem is akarod megnézni, hogy eladtam az órád, Della. Abból vettem meg a fésüket. És most azt hiszem, ideje kisütni a borjú szeleteket. A három királyok, akik ajándékokat vittek a jászóban fekvő kisdednek, bölcsek voltak, nagyon bölcsek. Tőlük származik a karácsonyi ajándékozás szép szokása. És mint hogy bölcsek voltak, bizonyára ajándékaikkal is bölcsességüket bizonyították, hogy semmiből ne legyen kettő, ki is lehetett cserélni őket, ha mégis úgy esett. Én most csak egy apró történetet meséltem el az olvasónak. Keresetlen szavakkal két bolondos, szerelmes gyerekről. Ők hónapos szobában laktak, s rajongásukban, bölcsnek igazán nem nevezhető módon, feláldozták egymásért legdrágább kincsüket. Ám befejezésül hadd üzenjen mégis napjaim bölcseinek, hogy minden ajándékozók közül ők ketten voltak a legbölcsebbek. Legyenek ajándékozók vagy megajándékozottak, az ilyen emberek mindig mindenütt a legbölcsebbek. Ők a három királyok.
Dutka Ákos, karácsony. Karácsony, béke, szeretet. Beszéltek róla emberek, várjátok vágyó álmotok, s nincs itthon soha nálatok. Elillant drága képzelet, gyermekkorodból jön veled, aranydiós, szent mesefa, anyád terített asztala. Karácsony, béke, Betlehem. Elég a gyertya hirtelen, elég a karcsú mesefán, s mi marad holnap ezután? Marad a gond, bűn, gyűlölet. Pedig higgyétek, emberek,
Ez az egyetlen értelem, amelynek titka végtelen. Ez az egyetlen igaz út, melyen mindenki hazajut, mely földre hozza az eget, a szeretet.